just happening.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Frissültek az országgyűlés mandátum eloszlási adatai, még mindig nincs teljes és végleges eredménye a választásnak, ugyanis az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt 4 egyéni választókerület sorsa továbbra is kérdéses. Most 2-vel kevesebb, 136 mandátuma van a Tisza pártnak, 2-vel több, 57 a Fidesznek, és továbbra is 6 képviselői hellyel szerepel a Mi Hazánk. Emellett Zala megye 2-es Keszthely székhelyű körzetében újra számlálás zajlott, és van még 3 olyan választókerület, ahol szoros az eredmény, és még változás jöhet. Az Európai Bizottság elnöke közölt, hogy ismét telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, akit kijelölt miniszterelnökként szólított meg. Ursula von der Leyen szerint a prioritásokról, a legsürgetőbb feladatokról beszéltek, 3 fő pontot jelölt meg, a jogállamiság helyreállítását, a közös európai értékekhez való visszaigazodást, valamint reformokat az európai beruházások által kínált lehetőségek felszabadításáért. Utóbbi egyértelmű utalás a Magyarországtól visszatartott, mintegy 17 milliárd eurónyi kohéziós és helyreállítási alapra, amelyet a bizottság jogállamisági feltételekhez kötött. A megbeszélésről Magyar Péter is beszámolt. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás eloldását, írta a Financial Times híradása nyomán az Economics. A gazdasági lap szerint várják a korrupció ellenes ellenőrzéseket és az Orbán korszakbeli uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását, a menedékkérők kezelésétől kezdve az akadémiai szabadság biztosításáig. Kulcsfontosságúnak tartják, hogy Magyarország feloldja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel blokkolását és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját. Szintén fontos Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatának reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása. Több olyan ügy is szóba került az Európai Bizottság tájékoztatóján, ami érinti Magyarországot. A szervezet szóvivői hangsúlyozták, szorosan együtt kívánnak működni Magyar Péterrel és az új magyar kormánnyal, hogy elérhetővé váljanak a jelenleg jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett források, bár egyelőre még türelmet kértek. Előzőleg már kiderült tehát, hogy 27 feltétel teljesítését várja el az Európai Bizottság. Drasztikus csökkenés figyelhető meg a magyar stratégiai olaj- és üzemanyagkészletek biztonsági szintjében. A napok száma a februári 91-hez képest 44-re csökkent. Ebből látható, hogy mindössze egy hónap leforgása alatt a felére esett Magyarország biztonsági tartaléka, amely egy ellátási válság idején biztosítaná az ország működését. Az adatokat a Magyar Szén Hidrogén Készletező Szövetség osztotta meg. A változás hátterében egyrészt a barátság kőolajvezeték leállása áll, másrészt az iráni válság. Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott barátság kőolajvezeték javítását, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett. A korábbi években megszokottak szerint megkezdődik az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. A gazdálkodók június 9-ig nyújthatják be kérelmeiket a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén. A zökkenőmentes beadásban továbbra is számíthatnak a falugazdász tanácsadók és a szaktanácsadók segítségére. Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be szerbiai ellenzéki képviselők a kormány ellen, az erről szóló parlamenti ülést össze is hívta a házelnök. Az indoklás szerint a politikusok azért kezdeményezték a szavazást, mert állításuk szerint megalapozott a gyanú, hogy a kabinet egyes tagjai érintettek a belgrádi vezérkar épület helyén épülő hotel ügyében, a miniszterelnök pedig ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A januárban vártnál 2,1%-ponttal kisebb ütemben 3,1%-kal nőhet idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutalap most ismertetett friss prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2%-os GDP növekedési várakozáson nem változtattak. Tavaly a globális gazdaság 3,4%-kal nőtt. Jelentős fennakadások alakultak ki a légi közlekedésben, miután a Ferenigung kokpit munkabeszüntetéséhez a Eurowings pilótái is csatlakoztak, majd újabb sztrájkot jelentettek be a légi utas kísérők. A budapesti járatok közül is több mint 40-et töröltek, az utasok pedig akár 600 eurós kártérítése is jogosultak lehetnek. Lemondott tagságáról Gyulai Zsolt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségében. Ezzel az elnökségi tagok száma 2-re csökkent a Szújó Zoltán vezette szövetségben, a testület határozatképtelenné vált és tisztújítást kell tartani. Végül az időjárásról. Változóan borús lesz az ég, keleten kevesebb, nyugaton több felhővel, néha zápor kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Balogh Edit, a Talentum Alapítvány elnöke beszél a felnőtt képzésről.
Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért nevű szervezetnek a nevében vagyok itt, ugye én vagyok ennek az elnöke, és itt foglalkozunk ezzel a felnőtt képzéssel ilyen tudatos szinten. De nem tagadhatom meg ezt a 18 és fél évet, amit tényleg a kifénél töltöttem munkavállalóként, és tényleg nagy szeretettel foglalkoztunk akkor a tagszervezetekkel. Ezért néha-néha kitekintek így egy kicsit a kifére, a kife szerepére bizonyos dolgokban, úgyhogy egy kicsit mixelem a kettőt. Na de a Talentum Alapítványnál mivel is foglalkozunk, és honnan is jönnek ezek a tapasztalatok? Ugye két fő profilunk van, egyrészt önkéntes központot működtetünk, amiből főként informális tanulási helyzetekben láthatjuk meg azt az értékadást, azt a fejlődést a fiataloknál vagy felnőtteknél, amelyet az önkéntesség során lehet megtanulni. A másik oldala a civil módszertani központunk, amely kifejezetten felnőtt képzéssel foglalkozik, vagy hát mondhatom, hogy ifjúsági és felnőtt, mert nyilván vannak fiatal korcsoportoknak is képzéseink. Itt elsősorban társadalmi célú és a civil szektorban az aktív működés biztosító képzéseket, szervezetfejlesztéseket kínálunk. Nem vagyunk egyházi intézmény, mégis nagyon fontos azt tudatosítani, hogy mind a kuratóriumi tagjaink, mind a munkatársaink katolikus értékrend szerint működnek, tehát ez egy olyan szervezet, ahol gyakorlatilag a háttérben van meg az az értékrend, ami alapján mi úgy gondoljuk, hogy milyen egyházközeli civil szervezet vagyunk. Azzal kezdeném a gondolatokat, hogy miért is egyedi az egyházi és civil felnőttképzés, miért ér el ez? És most a jogi felnőttképzési kategóriától eltekintve is úgy gondolom, hogy ez többletértéket hordoz, de ehhez egy picikét a történetre is rá kell tekintenünk. A rendszerváltás után gyakorlatilag jött a felismerés, hogy nagyon fontos a lelki és szellemi fejlesztés, és végre lehetett szabadon és nyitottan szervezni nyilvánosan. Előtérbe tudtak jönni azok a szervezetek is, akik ugye illegalitásban már próbálkoztak sok mindennel, tehát ez nagyon nagy lendületet adott. Emellett jó gyakorlatok jöttek be más területekről, különösen a német anyanyelvű területekről, amelyek szintén egy biztatást adtak arra, hogy ez a nem formális civil képzés, és azon belül is a katolikus értékrendű képzés, az nagyon fontos. Tehát fontos, hogy eznek legyenek bázisai, szervezetei, képzői, akik ezeket hazánkban is képviselik. A tanulásnak az új formája is egyre inkább előtérbe került, ugye nem csak az iskolapadban való tanulásra gondoltunk már, hanem tényleg bejöttek ezek a nem formális és informális tanulási szinterek, és lassan-lassan természetessé vált, hogy nem csak az iskolában lehet tanulni. Kibővült a célcsoport is, ahogy elkezdtünk arról gondolkodni, hogy kik a tanulóink. Ugye az iskolapadból kikerülve a fiatalság, a fiatal korosztály, ahogy itt láttunk is példákat ugye pont az előző prezentációban, a felnőttek, akik nem csak valamilyen szakmai tevékenységhez szeretnének tudást, hanem akár a társadalmi, az életben való megélhetéshez szeretnének kompetenciákat szerezni. És egy idő után szinte külön célcsoportként definiálódott a szenioroknak a célcsoportja, amelyek speciális foglalkozást vagy hozzáállás sajátosságot jelentenek. És azt gondolom, hogy a KIFE-nek ebben nagyon nagy szerepe volt annak idején, hiszen ő teremtette meg azt a kapcsolódást a szervezetek között, egy hálózatot, mondhatnám közösséget épített a szakemberek között, akik elkezdték ezeket a tevékenységeket. Jó gyakorlatokat vettek át külföldről, vagy a saját itteni igényekre alapozva új képzéseket dolgoztak ki. És egyben volt egy minőségi képzésfejlesztési szerepe is. A Talentum Alapítvány is tulajdonképpen ezeknek a hatására mondhatom, hogy jött létre. 1996-ban egy képzést hoztunk létre, és hát nagyon sokat inspirálódtunk ezeken a KIFE közösségi alkalmakon vagy rendezvényeken. Aztán persze hát kinőttük magunkat, és 2002-ben meg is alapítottuk a Talentumot. Gyakorlatilag 96-tól most magunkat is 30 évesnek apostrofáljuk ebben az évben, úgyhogy majd nálunk is lesznek mindenféle ilyen jubileumi rendezvények. Tehát ami nagyon fontos, hogy attitűdformálás, értékátadás, nem formális képzések. Menjünk a következő kérdésre, miért van egyre nagyobb jelentősége a nem formális tanulásnak a mai világban? A nem formális tanulás ugye csak azért, hogy mindenki egy definíció szinten legyen, ugye egy szándékolt tanulás, aminek van célja, van kijelölt időtartama, és van egy olyan tervezett vége, ahova el szeretném juttatni az adott résztvevőt, az adott embert, aki részt vesz a tanulásban. Ennek nagyon sok formája van, különösen az európai definíció szerint ne csak a klasszikus képzésekre gondoljunk, hanem akár ide tartoznak workshopok, tematikus táborok, klubok, tehát bármi olyan, amiben valamit tanulunk, de szervezetten, tudatosan tanulunk. Megváltozik gyakorlatilag a képzőnek is a szerepe ebben, hiszen a tudást azt inkább facilitálja, kifacilitálja az adott képzésnek a vezetője vagy a műhelyvezető, és nem ő lesz, aki frontemberként kiáll, a tudásnak úgymond az atya, hanem gyakorlatilag együtt egy közös tanulási térben tanulunk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket még inkább tudatosítsuk. Hogyan tudjuk ezt tudatosítani? Ez a mai világban egyre inkább elterjedt, és európai szinten szinte már követelmény, hogy a tanulási célokat tanulási eredményekben fogalmazzuk meg. A tanulási eredmények sokkal bővebb, mint a klasszikus. Az elméleti ismeretek is egyre inkább gyakorlati fókuszúakká váltak. Vagy fontos lett például az elméleti ismereteknek a megtalálási helye, hiszen manapság már mindent megtalálunk az interneten, tehát nem kell, hogy valahol szerezzem össze. Tehát, hogy átalakult. Egyre nagyobb tért hódítanak a gyakorlati készségek, a tudás alkalmazásának a képessége, tehát éppen ezért erre érdemes nagy hangsúlyt fektetni. És itt állnék meg egy pillanatra. Akik szerintem itt vannak ebben a teremben, vagy a kifejez valamilyen módon kötődnek, egészen biztosan, hogy valamilyen tudásátadással foglalkoznak. Nézzük meg a saját képzéseinket, tudásátadási alkalmainkat, hogy ott azokban ezek az elméleti ismeretek, a gyakorlati készségek milyen arányban vannak, hogyan kapcsolódnak. Például az előző két példában is szépen lehetett ezt látni. Amire azonban kevésbé szoktunk tudatosan figyelni, hogy a tudás átadásban nagyon alaposan, vagy mélyen benne van az attitűdformálás is. Annak az értékelő viszonyulásnak a formálása, amely gyakorlatilag pont nekünk a katolikus felnőtt képzésben nagyon fontos, hiszen itt tudjuk átadni azokat a katolikus értékeket, vagy azt a szemléletet, amivel azt mondjuk, hogy gyakorlatilag ez valami mást, valami többletet, valamilyen értékorientációt jelent. És ez nagyban hozzájárul a szakmai, a társadalmi, és egyáltalán az emberek közötti humán hozzáálláshoz. És ami még fontos a mai világban, hogy meg tudjuk fogalmazni a tudásátadási alkalmainkon, hogy milyen cselekvő képességre készítjük föl az embert. Ugye fontos, hogy ne csak tudjunk valamit, hanem azt tényleg tegyük is. Ugye akár itt is hallottuk, hogy mondjuk tudja magáról, hogy vallásos, vagy úgy gondolkodik, vagy gyakorolja, vagy nem gyakorolja, de hogy tesz is érte valamit. Tehát ez a cselekvőképes tudás, cselekvőképes viselkedés is rendkívül fontos a tudás átadásban. Sokszor panaszkodunk, fiatalok körében szoktam hallani, de most már egyre inkább a felnőttek esetében is, hogy a felelősségvállalás, mintha gyengült volna a mai világon. Az emberek nem vállalnak felelősséget semmiért, hanem nincs súlya az adott szónak, stb. Hát azt gondolom, hogy ezek a nem formális tanulási alkalmak arra is nagyon jók, hogy az embereknek a felelősségvállalását erősítsük. És hogyha ilyen szemlélettel gondoljuk át a képzéseinket, tudásátadási alkalmainkat, akkor sokkal szélesebb perspektívában tudjuk a tudást szemlélni, illetve azt megfogalmazni, hogy hova is szeretnénk eljuttatni egy-egy képzés alkalmával az embereket. Honnan jön ez? Természetesen ez egy általános európai trend, de a Talentum Alapítványnál sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne ezt átadni a civil szervezeteknek, hogy minél inkább tudatosan gondolkodjanak. Ehhez egy olyan projektet indítottunk az Erdélyi Proedukációna Egyesülettel, amelyben azon gondolkodtunk el, hogy a nem formális tanulást hogyan lehet képzésfejlesztési szempontból leírni. Hogy lépésről lépésre, ha valaki akár egy új képzést tervez, vagy azért mindig váltakozva mondom képzés, tudás, átadás, mert ugye ne gondoljunk csak a klasszikus képzésekre. Hogy hogyan lehet eljutni az ötlettől valójában addig, hogy tényleg megvalósuljon egy képzésünk, hogy lehet ezt tudatosan felépíteni. Illetve, hogy hogyan lehet ezt utána mérni, értékelni, hogy tényleg sikerült-e az általam tervezett tudást átadni, és a tudást ebbe is értem, hogy az attitűd, meg az autonómia, a felelősségvállalás, tehát olyan globálban. Tudom-e én ezt mérni? Tudom-e én ezt tanúsítani? Erre kerestük a választ, és létrehoztuk létrehoztuk az értékképző kézikönyvét, amely egy olyan jellegű könyv, vagy a felépítése úgy néz ki, hogy mindig van egy nagyon rövid elméleti bevezető, de azt is nagyon gyakorlatilag ábrákkal, példákkal próbáltuk megfogalmazni, és utána lépésről lépésre adunk szempontokat, hogy hogyan lehet átgondolni gyakorlatilag valakinek egy ilyen tudásátadásnak a tervezését. Emellett nagyon sok példát hoztunk, tehát jó gyakorlat leírások vannak, egy példatár csatlakozik hozzá, amiből mindenki a saját hát képzési típusához megfelelőt találhat, úgyhogy ha valaki érdeklődik, akkor itt az honlapunkon ezek a kézikönyvek letölthetők és megtalálhatók. És a következőkben ebből szeretnék kiemelni 2-3 gondolatot. Az egyik az az, hogy látható, hogy az értékátadás az mennyire fontos, erre mi is nagy hangsúlyt tettünk. Mert mitől lesz értékközpontú gyakorlatilag egy képzés? Meghatározhatunk mi bármilyen jó célt, bármilyen jó eredményeket, ha valójában az az ember, aki vezeti ezt, facilitálja ezt, tehát direkt nem a tanárt mondom, vagy a képzőt, hogyha ő megfelelő értékrendet nem tud képviselni ezeken az alkalmakon. Tehát nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy a szervezetnek az értékei, a szervezeti értékek igenis befolyásolják ezeket a tanulási alkalmakat. Tehát akkor, amikor a KIFE tagszervezeteknél gyakorlatilag meghirdetünk valamilyen képzést, tanfolyamot, műhelyt, akkor igenis felelősség van abban, hogy milyen értékrendben adjuk át az ottani ismeretek. És ezek nagyon sokszor a Talentumnál is, ezek nem feltétlenül vallásos témák, sőt, többnyire nem vallásos témákkal foglalkozunk mi a Talentumnál, hanem az élet minden területénre próbálunk meghirdetni képzéseket, csak ez a háttér, ez az értékrend van mögötte. Ezért fontos számunkra, hogy azok a trénerek, képzők, akik elmennek, ezt az értékrendet tudják képviselni. Erre mindig figyeljünk, hogy a tréneren keresztül, vagy műhelyvezetőn keresztül jut el a résztvevőhöz az érték. Azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudatosítsuk a képzésünknek a tervezése során, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. Hogy mindig legyen egy íve, és mi, akik tervezzük ezeket, pontosan tudjuk, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. Képzésnek vannak kisebb egységei, aztán moduljai esetleg, és akkor így összeáll, mondjuk egy ilyen hosszú 360 órás képzés, az biztos, hogy több modulból áll, de hogy mindegyiknek van önállóan is egy íve, önállóan is van egy célja, egy meghatározott menetrendje. Ezt a tudatosítást nagyon fontosnak tartjuk, még úgy is, ha egyébként a nem formális képzéseknek pont az a sajátossága, hogy rugalmas, és az ott lévő résztvevőkre szabottan lehet változtatni rajta. Tehát alkalmazkodhatók az ottani fölmerülő igényekhez, vagy a résztvevőknek a tudás szintjéhez. Tehát ezt a rugalmasságot tudva, de előre kijelölve fontosnak tartjuk, hogy kijelöljük, honnan, hová szeretnénk eljuttatni. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy azért vannak ilyen adhok képzések, ahogy esik puffan csőren, meghirdetünk egy témára, és akkor majd lesz valami. Én azt gondolom, hogy egy tervezettség, egy célkijelölés az mindenképpen segít abban, hogy tudatosabbá váljunk. És miért fontos ez a tudatosítás? Hogyan tehetjük elismerté és láthatóvá a tanulás eredményeit? Azért fontos, mert ha én tudom, hogy honnan, hová szeretném eljuttatni a résztvevőmet, akkor utána meg tudom mérni, meg tudom nézni, értékelni tudom, hogy sikerült-e eljuttatnom oda. Ha viszont sikerült eljutatnom oda, akkor miért nem tudatosítom magammal, mint szervezet vagy tréner, a résztvevővel, aki részt vett, és kifelé a társadalommal, hogy hoppá, itt van egy kompetencia együttes, ami fejlődött, ami előrelépett. Tehát éppen ezért gyakorlatilag egy ilyen kis oklevél, tanúsítvány, akárminek is nevezhetem, szimbóluma van, mert hogy nagyon fontos, és a jövőnek egy fontos lépése lesz az, hogy tudjuk láthatóvá tenni a képzéseinket, és ennek egyik módja az, hogy kiadunk ezekről egy részvételi igazolást, egy tanúsítványt. De nem mindegy, hogy ennek milyen a tartalma. Mert ha csak azt írom le, hogy mi a képzés címe, hány órában XY vett részt, az is már nagyon szép és első lépésként jó. De ha még azt is oda tudom erre írni, hogy egyébként akkor ő mit is tanult meg, mik azok a tanulási eredmények, amiket szerzett, akkor onnantól ez a tanúsítvány értékesebbé válik, sőt, társadalmi és akár gazdasági munkaerőpiaci jelentősége is lehet, hiszen besatolható például egy önéletrajz mellé. Hozzáteszem, nem csak a Talentumnál, de én másút is választottam már ki úgy kollégát, akinek pont egy ilyen nem formális tanúsítvány besatolása nyerte meg az úgymond én tetszésemet, hogy lám-lám, ő ilyenbe is részt vett, és akkor ő valószínű ilyen-olyan kompetenciákkal rendelkezik. És hogy milyen formákban teljesíthetjük ki a felnőtt tanulást a szervezeteinknél, hát itt összegyűjtöttünk néhány dolgot a Talentumnál, amit mi fontosnak tartunk, és most ezekkel szeretném összegezni gyakorlatilag a mondani valómat. Ennek a értékképző kézikönyvének egyébként a logóját, az égő, az világít, szórja a fényt. Hát azt gondolom, hogy mi is ilyenek vagyunk, hogy amikor tartunk egy tudásátadási alkalmat, akkor próbáljuk szórni ezt a fényt. Mire is figyeljünk tehát? Az első, hogy ne sajnáljuk a képzésfejlesztésre szánt időt. Az időt vesz egyébként igénybe, ezt átgondolni, tudatosítani. Ha netán egy tréneri csapat van, akkor nyilván együtt fölkészülni. Mi is a Talentumnál végtelen időket fordítottunk arra, hogy a talentumos csapattal kidolgozzunk egy-egy tréninget. És még a mai napig is, akik gyakorlottak vagyunk, bizony leülünk, és néhány óra alatt összeállítunk, sőt, le is írjuk. Ezek nagyon fontos tudatosítási folyamatok. Aztán felelősségünk, hogy népszerűsítsük a nem formális tanulást, és ezt tudatosítsuk a résztvevőkkel is. Azért, hogy ők is lássák, hogy ők itt tanultak valamit. Amikor arról beszélünk, hogy sokkal inkább meg kell fogni, be kell vonzani az embereket, sokkal szívesebben jönnek, hogyha már előre látható, hogy én mit fogok kapni, vagy netán, aki elvégezte, az már tudja mutatni, hogy erre jutottam el. Itt szeretnék egy gondolatot behozni még, hogy 2026-tól a felnőtt képzők nemzetközi napját hirdették ki, az európai, pontosan mondom, az Európai Felnőttképzési Tanács január 24-ét, tehát nincs is olyan messze, hirdette ki a felnőttképzők nemzetközi napjának, pont azért, mert hogy mennyire fontos a felnőttképzés a mai világban, tegyünk erre egy hangsúlyt. Erre érdemes lesz majd a jövőben odafigyelni. Tanuljunk egymástól szakmailag, ez itt nagyon jó közeg a Kifénél. Higgyünk a saját képzéseinknek a társadalmi és gazdasági jelentőségében. Ha úgy gondoljuk, hogy mi tudunk értéket átadni, akkor egészen másképp fogunk tudni képzéseket szervezni, arra meghívni embereket. És végül, de nem utolsó sorban, legyen bennünk az állandó megújulásnak az igénye. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lépjünk együtt a világgal, mert azok a tradicionális értékek, a vallásnak azok az ilyen fundamentumai átadhatók, de egy megújult formában, megújult módszerekkel, megújult gondolatokkal, akár eszközöknek használatával, mint például a digitális eszközök, pontosan azért, hogy eladhatóbbá váljon, és azokat is be tudjuk vonzani, akik csak még a maga módján vallásosak, ők megszólíthatók, ők így igénylik ezek a válaszokat, és akkor azt gondolom, hogy ha az ő világukban tudunk hozzájuk szólni, akkor el fogjuk tudni érni. És hát én kívánom, hogy a Kifének ebben jelentős szerepe legyen gyakorlatilag, hogy ezt a közös fórumot megteremtse, és tényleg szakmailag tudjunk mindig töltekezni, fejlődni, egymástól tanulni.
Balogh Editet, a Talentum Alapítvány elnökét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Benedek Elek, Táltos Jankó című meséjével kívánunk nektek jó éjszakát.
Táltos Jankó. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt, mint a templom egere, még száraz kenyeret is csak nagy ritkán ettek. Kérdi egy reggel a szegény ember az idősebb fiától. Na, édes fiam, mit álmodtál az éjszaka? Én bizony, édesapám, azt álmodtam, hogy egy terített asztal mellett ültem, s úgy jól laktam, hogy a királlyal sem cseréltem volna. A hasam csak úgy felpuffadt a sok minden jótól, aztán elkezdtem verni, mint a dobot, s olyan erősen pufogott, hogy a pufogástól, amennyi veréb volt a faluban, mind szétrepült. Hát, fiam, mondja a szegény ember, ha olyan jól laktál, akkor neked nem is kell ma kenyér. Ha kéne is, hiába kéne, mert úgy sincs. Kérdi a középső fiától is. Hát, te fiam, mit álmodtál az éjszaka? Én, édesapám, azt álmodtam, hogy vettem a vásáron egy pár sarkantyús csizmát, de aztán az olyan sarkantyús csizma volt, hogy mikor a bokámat összevertem, hetet-hét országra hallatszott a sarkantyú pengése. No, ennek csak ugyan örvendek, mondja a szegény ember. Akkor legalább nem kell neked csizmát vennem. Most a legkisebb fiától, Jankótól kérdezte meg. Hát te, fiam Jankó, mit álmodtál az éjszaka? Mondál, Jankó. Én is álmodtam valamit, édesapám, de hogy mit? Senkinek a világon meg nem mondom. Senkinek meg nem mondod, de nekem meg, rikkantott rá a szegény ember. De hiába faggatta, fenyegette Jankót, hiába ütötte, verte, kérdezte, egy szót sem árult el az álmából. Mikor már nem tudta szenvedni az apja verését, kiszaladt a házból, futott fel az utcán, ki a mezőre, be az erdőbe, árkon, bokron keresztül, utána az apja is egy nagy husánggal. Amint így szaladnának, jön velük szembe a király hat lovas hintón, nagy kísérettel, s ahogy meglátja őket, rászól a szegény emberre. Hé, atyafi, miért kergeted azt a fiút? Hogy ne kergetném, mondá a szegény ember, amikor nem mondja el, mit álmodott az éjszaka? Jól van, mondja a király, hagyj békét annak a fiúnak, add hozzám szolgálatba, majd nekem elmondja az álmát. A szegény ember szívesen beleegyezett, mert a király még egy nagy zacskó pénzt is adott. Szépen hazament, s a király is ment a maga útjára. Ahogy a király megérkezett a palotájába, első dolga volt, hogy elővegye Jankót, mondja neki. Na, Jankó fiam, hadd hallom az álmodat. Felséges királyom, mondá Jankó, életem halálom kezedbe ajánlom, nem mondhatom el az álmomat senkinek a világon. Fenyegette a király mindenféleképpen, hogy így felakasztatja, hogy úgy kerékbe töreti, meg amúgy lófarkára kötteti, de mint hiába való volt, Jankó nem mondta el az álmát. Megharagudott a király erősen, s mondta, na megállj, Jankó, nem akasztatlak fel, kerékbe sem töretlek, lófarkára sem köttetlek, rettentőbb halált szántam én neked. Egybe behivatott két katonát, s parancsolta, hogy vigyék Jankót a palota legmagasabb tornyára, falazzák be a toronynak ajtaját, ablakát, hogy vesszen ott éhen szomjan ez a makacs legény. Vitték Jankót a katonák, de éppen abban a szempillantásban lépett be a király kisasszony, s ahogy meglátta Jankót, rajta feledkezett a szemes, ahogy megtudta, mit akarnak Jankóval, egyszeribe elhatározta magában, hogy egy élete, egy halála megmenti ezt a bátor, szép legényt. Amikor a kőművesek Jankót befalaszták, az egyik kőművesnek adott egy csomó pénzt, hogy egy követ hagyjon csak szabadon, hadd lehessen azt kivenni s betenni. A kőműves úgy tette, hogy a király kisasszony kívánta, s Jankó nem veszett sem éhen, sem szomjan, mert a király kisasszony minden nap vitt neki ételt, italt bőven, amikor senki sem látta. Tehát múlt az idő, egyszer a kutyafejű tatárok királya 7 fehér lovat küldött a király udvarába, de olyan egyformát, mint 7 tojás, hogy egyet a mástól megkülönböztetni nem lehetett, s azt üzente a kutyafejű tatárok királya, hogy egy-egy esztendő különbség van egy-egy ló között. S ha vagy a király, vagy pedig valamelyik embere ki nem találja, hogy melyik a 7 ló közül a legfiatalabb, s melyik az utána következő a 3., 4., 5., 6., 7., felkerekedik a katonáival, elpusztítja az országot, hogy kőkövön nem marad, nem kegyelmez még a királynak sem, csak egyes egyedül a leányának, azt elviszi magával feleségnek. Összehívatta a király a tanácsosait, tanakodtak éjjel-nappal, aztán összehívattak az országból mindenféle bölcs embert, de egy sem akadt, aki megkülönböztesse a 7 lovat egymástól. Hé, nagy búba merült az egész ország, búsult a király kisasszony is, mert mi haszna néki abban, ha meg is hagyják az ő életét, ha a kutyafejű tatárok királya elviszi magával. Este, mikor vacsorát vitt Jankónak, sírva panaszolta el, hogy mi történt. Amiatt bizony, egyet se sírjon, felséges király kisasszony, mondta Jankó. Könnyű azt eltalálni, hogy 7 ló közül melyik másik. Mondja meg az édesapjának, hogy tetessen ki az udvarba 7 tekenő zabot, mind más-más esztendőből való termést, és majd meglátják, hogy a legkisebb ló az idei zabot eszi meg, s a többi is, amint következik abban a sorrendben. Mondja a király kisasszony nagy örömmel az apjának, hogy mit kellene tenni. Hát azt neked kimondta, kérdezte a király. Ezt én álmomban láttam, mondta a király kisasszony, mert nem akarta elárulni, hogy Jankó él. Jól van, úgy tettek, ahogy a király kisasszony tanácsolta, s mikor a hét ló nekiállott, a hét tekenő zabnak, külön-külön mind a hetet megjegyezték, hogy melyik hány esztendős, s azon módulag visszaküldötték a kutyafejű tatárok királyának. Csodálkozott a tatárok királya, hogy miféle ördöngős ember találhatta ezt el, mert csak ugyan el volt találva pontosan, hogy melyik ló hány esztendős. Hanem ezzel nem elégedett meg. Most egy pálcát küldött, amelynek mind a két vége egyenlő vastag volt, s azt üzente, ha ki nem találják, hogy a pálcának melyik vége tőről való, kőkövön nem marad az országban. Nézték, forgatták a pálcát a király udvarában mindenféle okos, s bölcs emberek, de bizony nem tudták kitalálni, hogy melyik vége lenne tőről való. A király kisasszony pedig ismét csak elment Jankóhoz, s elpanaszolta, hogy most meg mit adott fel a kutyafejű tatárok királya. Azért bizony egyet se sírjon, felséges király kisasszony, mondta Jankó. Nincs annál könnyebb, mint azt kitalálni. Kössenek a pálca kellős közepére cérnát, azon csüngessék le, amelyik oldalra egy kicsit lebillen a pálca, ott van a tőről való vége. Szalad a király kisasszony az apjához, s mondja, hogy ő az éjjel megint egy csodálatos álmot látott. Egy őszöreg ember megjelentette neki, mit kell csinálni azzal a pálcával. Mindjárt cérnát kötöttek a pálca közepére, s hát csak ugyanaz egyik vége lebillen egy kicsit. Rovást csináltak rá, hogy ez a tőről való vége, s visszaküldötték a kutyafejű tatárok királyának. Most már megmérgelődött erősen a kutyafejű tatárok királya. Elővette a nyilát, átallőtt a király palotájába, de úgy, hogy a palota megreszketett belé. A nyílvessző végén pedig volt egy írás, hogyha éppen úgy vissza nem lövik az ő palotájába, egyszeribe indul minden népével, s nem hagy élve senkit a király kisasszonyon kívül. Udvarába gyűjtötte a király minden vitézét, s leányát meg fele királyságát ígérte annak, aki azt a nyilat vissza tudja lőni. De nem akadt senki, aki erre vállalkozott volna, mert a kutyafejű tatárok királya 7x77 mérföldre volt innét. Búsult a király, de még a király kisasszony is. Nem hitte, hogy Jankó tudjon itt segíteni, de azért csak hozzászaladott, s elpanaszolta nagy sírás rívással, hogy mit akar a kutyafejű tatárok királya. Ne sírjon, felséges király kisasszony, mondta Jankó. Csak menjen el, a követ tegye vissza a helyére, mintha soha ki nem lett volna véve, s mondja meg az édesapjának, hogy valami csodálatos álmot látott, mintha még most is élne az a legény, akit réges-régen befalasztatott, s egy őszöreg ember jelentette magának, hogy az a legény vissza tudja lőni a nyilat. A király kisasszony elmondta az apjának úgy, ahogy Jankó megtanította rá, s a király, bár nem igen hitte, hogy az a legény éljen, kibontatta a falakat. De bezzeg ámult, bámult a király, mikor Jankót meglátta. Szép dali legény volt addig is, de most szebb dalibb, mint annak előtte. Vitték nagy örömmel Jankót, s mutatták neki a nyilat a palota falában. Hát még ez is baj, mondta Jankó. Kirántotta a nyilat a falból, neki húzakodott. Úgy visszalőtte, hogy csak úgy surrogott-burrogott belé a levegő, s a kutyafejű tatár király palotája táncra kerekedett tőle. No, mondta a tatárok királya, megöregettem, kenyerem javát megettem, de még így senki meg nem csúfolt engem. Szerette volna szemtől szembe látni azt a vitézt, aki a nyilat visszadobta. Egyszeribe üzent a király udvarába, s Jankó nem is kérette magát, indult mindjárt 12 magával, de ruhájuk, fegyverök egyforma volt mind a 12-nek. Eleget firtatta, vizsgálta a kutyafejű tatárok királya, hogy a 12 vitéz közül melyik lehet az a bölcsember, s az a nagy vitéz, aki a nyilat visszahajította, de semmiképpen nem tudta kitalálni. Majd ki tudom én, mondta a királynak az anyja, aki ördöngös asszony volt. Estére mind a 12 vitéznek egy szobában vetettek ágyat. Az ördöngös vén királyné pedig meghúzódott egy szögletben, s úgy hallgatózott. Mikor már mind lenyugodtak, megszólal egy vitéz. Cudar egy ember ez a király, de ami igaz, igaz, jó bora van. Nem csuda, mondja egy másik. Embervér van a borában. De még a kenyere is jó, mondja egy vitéz. Hogy ne volna jó, amikor asszonytej van benne, mondja az előbbi vitéz. Hely, de még ez az ágy is milyen jó puha. Mondja megint egy harmadik vitéz. Meghiszem azt, ördöngös asszony vetette. A vén királyné jól megjegyezte magának, hogy melyik ágyból jő ez a beszéd. Mikor aztán mind elaludtak, szépen odasompolygott az ágyhoz, s levágott egy tincset a Jankó hajából. Reggel a vitézek látják, hogy Jankó hajából egy tincs le van vágva. Ezt az ördöngös királyné vágta le, mondta Jankó, senki más, hanem majd túljárunk az eszén. Mindjárt levágtak a többi vitéz hajából is egy tincset, s úgy mentek a király elébe. Aközben a királyné elmondta a fiának, hogy mit hallott, s mit csinált. Csak nézze, hogy melyiknek a fejéről hiányzik egy tincs, az csúfolta meg őt. Hát bizony azt nézhette, mind a 12 vitéznek le volt vágva egy tincs a hajából. Na, mondta a kutyafejű tatárok királya, látom, hogy hiába való minden mesterkedés, nem tudom kitalálni, hogy melyik közületek az a híres vitéz. Ne is mesterkedjél, mondta Jankó, én vagyok az a híres vitéz. Hát, ha te vagy, mondd meg nekem, hogy került embervér az én boromba. Az bizony úgy, felelt Jankó, hogy az inasod, amikor eresztette a bort, elvágta az ujját, és a vére a borba freccsent. Hivatja a király az inast, rákiált. Igaz-e, hogy tegnap vér freccsent a borba? Igaz, felséges királyom, de irgalmas szegény fejemnek, amikor a bort eresztettem, elvágtam az ujjamat, s egy csepp vér a borba freccsent. A király kikergette az inast, s most meg azt kérdezte Jankótól, hát azt honnét tudod, hogy asszony tej volt a kenyeremben? Onnét tudom, mondta Jankó, hogy a szakács nőt szoptatós asszony, s amikor a kenyeret dagasztotta, egy csepp tej belecsöppent a tésztába. Hivatja a király a szakácsnőt? Igaz-e, hogy a tejed belecsöppent a tésztába? Felséges királyom, mondja szörnyű ijegységgel a szakácsnő, igaz, egy csepp belecsöppent a tésztába, amint dagasztottam. Kikergette a szakácsnőt is nagy erős haraggal. Aztán megint Jankóhoz fordult, s kérdezte. Hát azt honnét tudod, hogy ördöngös asszony vetette meg ágyatokat? Honnét tudom, mert az anyád vetette meg, az pedig, tisztesség nem esik mondván, ördöngös asszony. Hely, haragra robbant erre a király, azt mondta, látom, hogy bölcsebb ember vagy, mint én, de már azt nem engedem, hogy én nálam bölcsebb ember éljen ezen a világon. Kard ki hüvelyből! Kardot rántottak mind a ketten, s összevágtak, hogy a palota is megreszketett belé. De Jankó nem csak bölcsebb, erősebb is voltám a kutyafejű tatárok királyánál, s úgy lenyisszentette a fejét, mintha ott sem lett volna. Azzal fölkerekedtek, s mentek haza az ő királyuk udvarába. Ott már nagy vendégséggel várták. Egyszeribe összeadták Jankóval a király kisasszonyt, s csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig folyt mindenfelé a jó bor. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyermekek, ma este Benedekelek, Táltos Jankó című meséjét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a kenyértöréssel. Ezt a részt kezdtük el az elmúlt alkalommal. A kenyértörésről Dobszai tanár úr a kis könyvecskéjében ezt írja. A szent áldozás első mozzanata a kenyértörés. Jézus is megtörte a kenyeret az utolsó vacsorán. Ez a mozdulat annyira emlékezetes marad az apostoli egyházban, hogy így hívták a szent misét kenyértörésnek. Erről majd a Tarjányi professzor úr könyvéből is próbálunk idézeteket mondani, alátámasztani ezt az igazságot. A tanár úr is hangsúlyozza újra és újra, hogy a kenyérben Jézus keresztfán megtört testét adta nekünk. A megtört kenyér arra emlékeztet, először is, hogy Jézus az Isten báránya. Ő az, aki elveszi a világ bűneit. Másodszorban a megtört kenyér arra emlékeztet, hogy Jézus egyazon kenyeret törte meg, és osztotta szét tanítványai között. Akárhányan áldozunk, a templomban, vagy bárhol a föltekén, egyetlen kenyérben részesülünk, hangsúlyozza a kenyértörés. Végül a kenyértörés arra emlékeztet, hogy régen így törtek le a kenyérből a betegeknek, a gyengélkedőknek elvitt részecskéket. Ezzel az egyház hitét is tanúsítja, hogy a kenyér nem csak a szent mise alatt, arra a pár pillanatra Jézus teste, amíg magunkhoz vesszük, hanem a megőrzött, a tabernákulumainkban tisztelt, a betegeknek elvitt szentostja is, Jézus imádandó teste, fejezi be a tanár úr a gondolatait. És akkor térjünk vissza Tarjányi Zoltán professzor úr könyvére a kenyértöréssel kapcsolatban. A professzor úr hangsúlyozza, hogy a keresztények szemében olyan fontos volt a kenyértörés gesztusa, ne felejtsük el, hogy az Emmauszi tanítványok is ezáltal ismerik föl a hozzájuk csatlakozó Jézust, Lukács evangéliumának 24. fejezetének 31. verse, hogy a sok történelmi szakadás ellenére minden liturgia megtartotta ezt a szokást. Sőt, az apostoli időktől kezdve évszázadokon át magát az eukarisztikus lakomát is, azaz a szentmisét is, kenyértörésnek nevezték. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 42. vers, de ugyanígy említi a szentmisét kenyértörésnek, az apostolok cselekedeteinek 20. fejezetének 7. verse. Mindezeken túl praktikus oka is volt a szertartásnak, hogy a szentáldozásnál szét kellett darabolni a kenyeret, hogy a résztvevők hozzájussanak a krisztusi táplálékhoz. Megjegyzi a professzor úr, hogy Nagy Szent Gergely pápáig, 604-ben halt meg, általában egyetlen kovászos kenyérrel miséztek, mely a páli gondolatot is szemléletesen megjelenítette. 1. Korintusi levél 10. fejezetének 17. versében így ír az apostol, mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Persze, hangsúlyozza a professzor úr, mint a Michel rítusainál már többször megfigyeltük, spirituális magyarázatokkal is körbevették a szertartás elemeit. Így a kenyértörés Theodor szerint, aki 390-ben azt hangsúlyozta, hogy az egy kenyérből származó sok kenyérdarab arra utal, hogy ugyanaz a Krisztus föltámadása után többször is sok helyen megjelent, kiformálva és megszilárdítva ezzel a keresztény hit alapját, a föltámadásban való hitet. Magyarul a megtörés a föltámadt Krisztusnak a megjelenésére is utal. Így folytatja a professzor úr, ugyancsak lelki értelmezés szerint, amikor a pap három részre töri a szentostját, akkor ezzel az egyház hármas egységét is szimbolizálja, a dicsőséges, a vándorló és a szenvedő egyház tagjait. Mindenki érti ezeket a szavakat, mégis elmondom, a dicsőséges, vagyis akik már meghaltak és a mennyben vannak, a vándorló, a földön élő egyházat, és a szenvedő egyház pedig a tisztulás állapotban levő tagjait jelzi. Azt mondja, hogy mindezek egyetlen szent közösséget alkotnak. Minden esetre a kenyértörés szokása azóta is fönnmaradt, és külön is kis kenyérdarabkákat kezdtek sütni az eukarisztia anyagaként. Ha a kenyértörés Jézus kereszthalálára utal, akkor az átváltoztatott kenyérnek és a bornak, azaz Krisztus testének és vérének egyesítése a föltámadásra. Az egyesítés azt a mozdulatot jelenti, amellyel a pap a szentostya egy kis darabját beleteszi a szent vérbe. Rendkívül érdekes és nagyon mély igazságokra vonatkozik e rituális szokás kialakulása, mely egyetlen gondolat a kettős hangsúlyozásaként jött létre. Miről is van szó? Arról van szó, hogy az áldozat jelenik meg akkor, amikor Jézus teste és vére külön van az oltáron, mint ahogyan a halálában. De a föltámadásában egyesül az ő teste és az ő vére, a teljes ember lesz jelen az eukarisztiában. Az első századokban, hangsúlyozza a professzor úr, az egyesítést kétféleképpen végezték, vagy úgy, hogy az elmúlt vasárnap, sokáig csak vasárnap, a föltámadás napján volt eukarisztikus összejövetel, az átváltoztatott és a betegek áldoztatásának kedvéért megőrzött oltári szentséget darabját helyezték bele a szentmisén átváltoztatott borba. Mit hangsúlyoztak ezzel? Azt, hogy az eukarisztia egyazon hitében végezzük a mostani szertartást, mint az előző héten, hónapok, hetek alkalmával. Tehát az átváltoztatásban való hit mindig ugyanez, és ez a hit a keresztény közösség hitbéli meggyőződésnek az alapja. Ez volt az úgynevezett szankta, szent szokás, mely a hit időbeli folyamatosságára vonatkozott. De volt egy másik hagyomány is, írja a professzor úr, a test és a vér átváltoztatott kenyér és bor egyesítésével kapcsolatban, ez pedig az úgynevezett fermentum szokás. Tartalma pedig ez volt, Az egyik településen végző miséző püspök az eukarisztikus kenyér egy darabját elküldte egy másik településen miséző püspöktársának, aki a legközelebbi miséjén nem az általa átváltoztatott kenyérből tett egy darabot a szentvérbe, hanem az ajándékba kapott eukarisztiát egyesítette az átváltoztatott borral. Néhány századon keresztül ez a szokás nagyon népszerű volt, hiszen azt a hitbeli azonosságot jelenítette meg, hangsúlyozza a professzor úr, hogy a föld bármelyik pontján mutatják be a keresztények az eukarisztikus áldozatot, ugyanabban a hitben végzik. A negyedik századtól kezdve azonban ezt az eukarisztikus küldést már tiltották, mert hogy problémákat okozott az távolság, nem is voltak olyan modern közlekedési eszközök, mint most, megromolhatott a kenyér anyaga, matériája, akár megpenészedett, szóval ezért megszűnt ez a fajta megoldás. A mai szentmisében a test és a vér egyesítése azt jelzi, hogy Krisztus teste és vére egyenrangú, akár két szín alatti áldozással, akár bármelyik szín alatti áldozással tesszük. Például betegek, vagy esetleg mondjuk a mai kornak a betegsége, a lisztérzékenység miatt szilárd eledelt nem ehetnek, azok Krisztus vérével is teljes módon áldozhatnak, a teljes Krisztussal találkoznak. A pap pedig ezt a mondatot mondja, és ezzel fejezzük be a mai elmélkedésünket. A kenyértörés után ezt általában nem halljuk, mert a pap csöndesen mondja az előírás szerint. A mi urunk testének és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Ebben összefoglalódik minden elmondott lényeges gondolat, és ebben található meg a szentmise csúcspontja is, az áldozással való mély összefüggés. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.